Szeretettel köszöntjük mi is mind a ketten a kedves testvéreket. Ahogyan látható is kivetítve, ennek a mai estének a témája a keresztény nevelés. Én azt gondolom, hogy mi mindannyian, akiknek gyerekeink vagy unokáink vannak, szeretnénk bibliai módon nevelni a gyerekeinket. Körülnézünk, mit látunk. Hívő embereknek biztos mindig nagyon jók a gyerekei. Így van? Föl lehet tenni egy másik kérdést is. Egyáltalán ki az, aki ért a neveléshez? Nem jelentkezik senki? Mi azt tapasztaljuk, hogy két olyan korosztály van, amelyik azt gondolja, hogy ért a neveléshez. Az egyik ilyen korosztály a serdülőké. Ők világosan látják, hogy a szüleik milyen nevelési hibákat követnek el. És megfogadják, hogy ha fölnőnek, ők nem így fogják csinálni. Aztán családot alapítanak, gyerekeik lesznek, előbb-utóbb azon kapják magukat, hogy ugyanazokat a nevelési hibákat követik el. Hát úgy látszik, ez a vonal eléggé reménytelen. De van egy másik korosztály is, ez pedig a nagyszülők korosztálya. Ők is világosan látnak valamit. Mégpedig azt, hogy a gyerekeik, de főleg a menyeik és vejeik, milyen nevelési hibákat követnek el. Ugyanakkor mi a Bibliából azt tanuljuk, hogy a nevelés felelőssége az elsősorban a szülőké, nem a nagyszülőké. Holnap majd szó lesz a nagyszülőkről is, pontosabban az anyós probléma kerül terítékre, ha valakit ez érdekel. Ugye az lesz a címe a holnapi délelőtti előadásnak, hogy az én szüleim és a te szüleid. Hát van némi probléma körül is, de ma maradjunk a nevelésnél. Na ide én azt írtam, hogy a keresztény nevelés lényegét tekintve maradandó értékek közvetítése. Mit jelent ez? Én remélem, hogy ma este megértjük, ha ugyan eddig nem értettük volna, de ezt megelőzően még föltetjük azt a kérdést is, hogy egyáltalán mi a nevelés? Mit értünk ezen az egyszerű szón? Talán viselkedés formálás? Hát az is. Néha egy kemény tuskóból kellene faragni valamit. De hát ellenáll. Nagyon nehéz. De mégis megpróbáljuk, néha nem is eredménytelen. Vagy talán ösztönszabályozás, hiszen vannak velünk született ösztöneink, indítékaink, azok rombolnának, de mi szabályozzuk, mint ahogy a gőzgép feszítő erejét egy dugattyúba szorítjuk, és akkor hasznos munkát végez, vagy a pusztító zuhatagot szintén beszorítjuk, akkor majd erőművet működtet, és így tovább. Hát igen, erről is szó lehet a nevelésben. Vagy talán érték közvetítés. Mert itt megállunk egy pillanatra, és elgondolkodunk, hogy mit jelent ez. Azt szeretném rögtön az elején hangsúlyozni, amit egyébként azt hiszem mindannyian így gondolunk. Itt nem a bankbetétekről, vagy a Dunnába rejtett aranyékszerekről van szó, hanem értékekről, pszichológiai, vagy ha úgy tetszik, pedagógiai értelemben. Érték, idegen szóval preferencia, vagy magyarul előnyben részesítés, ami számomra értékes, fontos, a döntéseim ahhoz igazodnak. Hát érték közvetítés a nevelésben, ez hogyan működik? Igen, valóban értékekhez igazodnak a döntéseink. Ami nekem fontosabb, amellett döntök. Ha fontosabb a munkám, akkor rájövök, hogy nem érek rá lelkizni a feleségemmel. Hát zárás van, akkor benn kell maradni a munkahelyen. Nem érek rá gügyörészni a kisgyerekkel, mert nekem fontos dolgom van. Na, kérdés az, hogy milyen az értékrendem. A mai ember értékrendjét ebben a kis országban leginkább egy szóval jellemezhetjük, az így hangzik, hogy fogyasztói szemlélet. Fogyasztani akarunk, és rá is vesznek minket azok, akik kínálnak. Hát óriási ereje van a reklámnak. Most is volt reklám, én hirdettem a könyveket. De az ember meg akar nézni egy tévéműsort, vagy meghallgatni valamit a rádióban, jön a reklám először. És van hatása ránk? Van bizony. Egy időben én majdnem elhittem, hogy a Csibó kávénál nincs több mi adható. Hát olyan meggyőzően mondták, vagy hogy a kisbaba boldogsága a Pampers pelenkán múlik. Még aktív koromban az egyik munkatársam néhány hetet karácsony előtt Németországban töltött egy tanulmányi úton, ott nézte a német televíziót, és amikor hazajött, elmondta, hogy látott egy érdekes reklámfilmet, pontosabban egy interjúfilmet. A riporter arról kérdezgette a gyerekeket, hogy mit kérsz karácsonyra. És egy olyan 4 év körüli szép szőke német kisfiú, olyan kemény tekintetű igazi német pofa, azt mondta, egy libresse betétet. Hát megdöbbent a riporter, miért pont azt? Mert azzal lehet lovagolni, szörfözni, livitorlázni. Azzal mindent lehet. Nyilván látta a reklámfilmet a tévében, Magyarországon is ment ez a film egy időben, egy fiatal lány boldog mosolyjal dicsérte a libresse betétet, mert ő mindenre képes a betétnek köszönhetően. Nyilvánvaló, hogy ennek a gyereknek halvány fogalma se volt arról, hogy mi a libresse beték, de olyan meggyőzően dicsérik, hogy az csak jó lehet. Vigyázzunk, ne dőljünk be. A hazugság egyik formája a reklám. Azt akarja elhitetni velem, hogy szükségem van valamire, amire nincs szüksége. A nevelés, igen, viselkedés, formálás és ösztönszabályos is, de főleg érték közvetítés. És ma főleg erről szeretnék szólni, de mielőtt erre sor kerülne, szeretném még elmondani azt, hogy gyermekeinknek milyen alapvető lelki szükségleteik vannak, és hogy ezeket az alapvető lelki szükségleteket elsősorban a jól működő családban képesek megkapni. Nem az óvodában, nem az iskolában, végképp nem a bölcsődében, hanem a családban. Ez csak egy mellékmondat, a jelenlegi állítólag családbarát kormányzatnak néhány intézkedésének én nagyon örülök, de azon alapvetően ki vagyok akadva, hogy az új oktatási törvényben előírják, hogy legalább 4 óráig bent kell maradni az iskolában a gyereknek. Én értem, vannak családok, ahol erre szükség van, jobb, ha ott marad, mint ha hazamenne, De ne legyen ez kötelező mindenkinek, akit szerető szülők várnak, vagy esetleg nagyszülők, az inkább menjen haza. Na, mindegy. A lényeg az, hogy a szeretet légkörében szeretet keretezze mindazt, aminek történni kell a családban. Itt az alapvető szükségleteket fogom felsorolni. A legelső a biztonság. Érezze magát biztonságban. A múlt század 30-as évei óta írja ezt a gyermekpszichológia. Legyen biztonságban. Igen, az anyaőr az biztonságos hely. Érzékeli a szívverést. Biztonságban érzi magát. Nagy jelentősége van annak, hogy beszélnek hozzá, hogy szeretettel veszik őt körül. Igen, hogy harmonikus legyen a lelki fejlődése, erre van szüksége. Másik alapvető szükséglete az, hogy átélje személyes fontosságát, azt, hogy ő rá szükség van, ő fontos, rá odafigyelnek. Hirtelen gondoljunk bele azokba a gyerekek, azoknak a gyerekeknek az életébe, akik szülő nélkül nőnek föl, például nevelő otthonba. Sokkal kevesebb esélye van például erre, hogy ezt átélje, hiszen őt ő egy, sok-sok gyerek közül, nem papa és mama szemefénye. Erre, hogy ő szemefénye legyen, szüksége van. Azután szintén alapvető lelki szükséglet az, hogy megfelelő viselkedési és kommunikációs mintákat kapjon, hiszen ő arra hajlamos, hogy utánozzon, odafigyel arra, hogy hogyan viselkednek a felnőttek, hogyan beszélnek egymással, milyen a hangvétel a szülők között, vagy hogyan beszélnek másokkal, vagy akár ővele. És végül a megfelelő értékrend, főleg erről lesz szó ma este. De azért a többi hármat is röviden nézzük át. Előre mondom, hosszú lesz. De utána lehet egy jót aludni. Hát akkor nézzük a következőt, illetve a négy közül a legelsőt, biztonság. Ez azt jelenti elsősorban, hogy szeressük a gyereket, töltsük fel a szeretet tankját. Ismerjük ezt a kifejezést? Szeretet tank néhány keresztény könyvben föllelhető, főleg Chapman könyveiben, újabban Campbell kezdte először az ő könyveinek a első magyar kiadásaiban még érzelmi tankról volt szó. Itt egyszerűen arról van szó, hogy minden szeretet megnyilvánulás töltögeti ezt a tankot. Szépen megtelik idővel. Az, hogy megpuszíják a hasát, hát van ennek értelme egy újszülöttnél? Óriási jelentősége van. Tudnék, azt közvetíti ez a magatartás, hogy te aranyos vagy, te gyönyörű vagy. Szeretlek. Fölveszi, magához szorítja, megvigasztalja. Ha csak lehet, szoptatni kell. Nem csak a tej miatt, a tejet megkaphatja cumiból, hanem a testközelség miatt, az együttlét miatt. Biztonságot, biztonságban részesül akkor is, ha mi szülők szeretjük egymást. Hogy nem elég, ha a gyerekeinket szeretjük? Ismerünk párokat, ahol mind a ketten nagyon szeretik a gyereküket, aztán a gyerekük ellen követnek el egy nagy bűnt, amikor elválnak. De nem csak akkor, hanem már előtte, amikor pokollá válik otthon az élet, amikor gyilkolják egymást. Vagy ha nem tüzes, erős háború zajlik, hanem hideg háború, már nem beszélünk, ez ugyanúgy mérgezi a légkört, és ugyanúgy szenvedést okoz a gyereknek, azok gyilkolják egymást, akiktől az én életem függ. Ez azt jelenti, hogy én veszélyben vagyok. Ezt éli át a gyerek. Azután életkorának megfelelő és értelmes korlátokkal védjük a káros környezeti hatásoktól. Miért vannak káros környezeti hatások? Honnan? Hát például a tévéből. Vagy egyáltalán a képernyőről. Hamar megtanuljám a számítógépet kezelni. Hamarabb, mint apuka. Vagy anyuka. Vagy az utcáról. Vagy bárhonnan. Hát valahogy korlátokat kellene állítani, pedig az manapság nem divat. Hanem azt mondják, hogy hadd bontakozzék ki a személyisége, hát ezért nem korlátozzuk. Hallottunk már ilyen érvelést? Hát én először a rendszerváltás utáni években olvastam egy napilapban, ott megjelent egy kis cikk, budapesti villamoson utazott egy anyuka, ölében ült 4 év körüli kisfia, szemben egy idős néni, a kisfiú harangozott a lábacskáival, közben rugdosta a néni térdét, a néni megpróbált úgy elhelyezkedni, hogy ne rugdossa, nem sikerült, végül szólt az fiatal anyukának, asszonyom, legyen szíves, szóljon rá a gyerekre, ne rugdossa a térdemet. Mire a fiatal asszony? Asszonyom, én úgy nevelem a gyereket, hogy semmiben nem korlátozom, hogy kibontakozzék a személyisége. Hát ezt végig hallgatta egy hosszúra nőtt fiatal ember, aki a rágót forgatta a szájában, erre közelebb lépett, kibányázta a rágót a szájából, és ráragasztotta a fiatalasszony homlokára. Hát az első percben a meglepetéstől köpni nyelni nem tudott, de aztán hamar megoldódott a nyelve, és kezdte mondani, Pimasz fráter, hát hogy képzeli, stb. Mire a fiatalember, nyugalom. Engem is úgy nevelt az anyukám, hogy semmiben nem korlátozott, és kibontakozott a személyisége. Korlát, szükség van rá. Nézzük meg ezt az érdekes rajzot. Ez eredetileg fotó volt. Egy napilapból vágta ki a fotót egy kedves ismerősöm, de rossz minőségű volt, úgyhogy megkértem Gálévát, aki nagyon szívesen szokott nekem rajzolni, hogy rajzolja le. Látunk itt egy hatalmas sziklát, alatt a tengerben úszik egy kis hajó, hát több száz méter magas lehet ez a hirtelen leszakadó sziklapart, és a tetején embereket látunk sétálni, heverészni. Lehetne itt fogócskázni, vagy labdázni? Lehetne? Én azt hiszem, már a gondolattól végigfut a hátunkon a hideg. Miért? Mert nincs korlát. Ha csak egy kis jelképes korlát lenne, kösz szépen, nem pálinka van benne.
Semre tehetem,
nem? Jó. Ha csak egy kis jelképes korlát lenne, már sokkal inkább biztonságban éreznénk magunkat. Köszönöm szépen. Tehát szükség van a korlátra. A vonat sokkal szabadabban száguld a sínen, mint ahogy a szántóföldön haladna, ott beragadna. Hát így vagyunk ezzel. Itt a felirat, miért nem akarunk ezen a sziklatetőn fogócskázni vagy labdázni? Hát azért, mert nincs korlát. Azután szeretettel fegyelmezzük is a gyerekeket. Fegyelmezni. Ez mit jelent? Rá szabad ütni. Most otthon. Hát 2 éves, én magyarázom neki, hogy ne kotorászon az íróasztalon fiókjában. Azt mondja, hogy érti. Még azt is elmondom neki, hogy tudod, ott nagyon fontos iratok vannak. Ott van a te anyakönyvi kivonatod. Ha te azt összetéped, tudod, hogy milyen nehéz az önkormányzattól beszerezni, érted? Értem. Egy kukot se ért az egészből. De van egy olyan testrész, amit a teremtő úgy alkotott, hogy ne kapjon agyrázkodást. És ez sokkal világosabb kommunikáció. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez is. Tehát soha ne indulatból, soha ne azért, mert minket fölbosszantott, vagy szégyent hozott ránk. Nem bosszú állás a testi fenyítés. Soha. Ha az, akkor nagyon rosszul csináljuk. Hanem az ő érdekében viselkedés formálás. Igen, az is egyik módja a nevelésnek. A jó fegyelmezés nem büntetés. Úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival, olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja. Na a következő alapvető lelki szükséglete minden gyereknek az, hogy átélje személyes fontosságát. Azaz értő figyelemmel kísérjük a fejlődését. Egyébként ez a kifejezés, hogy értő figyelem, ez éppen a humanista pedagógiából származik, Gordon szokta nagy előszeretettel használni. Igen, csak egészében véve a humanista pedagógia minden korlátot felszed. Azt vegyük észre belőle, ami jó. Például ez, hogy figyeljünk oda. És nyíltan örüljünk minden új fejlődési megnyilvánulásának, akár mozgásban, beszédben, helyzetmegoldásban, azaz intelligencia cselekvésben, viselkedésben, ahogy viszonyul a környezet tagjaihoz, hogy kedves és udvarias. Ez egy nagyon szép fotó, az interneten találtam, azért tetszik, mert nem fogja már a kisgyerek kezét az anya, de ott van, és vigyáz rá, és szinte drukkol neki, hogy sikerüljön, és ne essen el. És mi van, ha elesik? Semmi baj, akkor föl kell. Esetleg fölsegíti. Ha bőg, akkor jön a vigasztalás. És újra visszateszi a földre, hadd szaladjon tovább. Tudnia kell, hogy mire képes, mármint a gyereknek. Én egyedül ezt szeretik mondani. És hadd mondja, aztán néha nem sikerül, amit ő már egyedül akar csinálni, de szüksége van az önbizalomra. És ide tettem Lukács evangéliumából ezt a kis idézetet. Egyetlen olyan bibliai hely, ahol egy kicsit ráláthatunk Jézus gyerekkorára, ott azt olvassuk, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez azt jelenti, hogy ő ugyanúgy végigment a testi és a lelki fejlődés lépcsőfokain is. Valódi kisbaba született Betlehemben, akit ugyanúgy szoptatni kellett, ugyanúgy tisztába kellett tenni, ugyanúgy tehetetlen volt, aztán szépen fejlődött. Hogy mikor vált számára tudatossá, hogy ő kicsoda, ezt nem tudjuk. Egy biztos, amikor a szolgálatát elkezdte, akkor ő tudta. tévedés ne essék. Nem 50-50 százalékig Isten és ember. 100%-ig ember, 100%-ig Isten, Isten fia. Belefér ez a mi agyunkba? Lehet, hogy nem. De a hitünkbe igen. Mert Isten igéje ezt jelenti ki róla. Következő alapvető lelki szükséglet a viselkedési és a kommunikációs minták. Nem mindegy, hogy hogy viselkedsz odahaza, és miket mondasz. Vagy hogy amit mondasz, az összhangban van-e azzal, amit teszel. Mert otthon azt mondod, hogy nem szabad hazudni. És közben a gyerek azt tapasztalja, hogy letagadtatod magadat, ha telefonon keresnek. Hát akkor ez hogy van? Vagy otthon azt mondod, hogy bízni kell Istenben, megadja a mindennapit. És akkor kétségbe vagy esve az emelkedő árak miatt. Összefér ez a kettő? Én azt hiszem, nem igazán. Most vagy bízunk Istenben, vagy nem. Vagy fontos számunkra az ő igéje, vagy nem. Érdemes időről időre ezt a döntést meghozni. Az Úr Jézus azt mondja, aki engem akar követni, szó szerint, aki én utánam akar jönni, az először is tagadja meg magát. Hát ez nagyon nehéz. Vegye fel a keresztjét naponta, és kövessen engem. Úgyhogy vegyük komolyan a kereszténységünket. Legyünk példák a gyerekünk számára, úgy is azok leszünk, akkor is, ha nem akarunk. Van egy fejlődési időszak, amikor ő olyan akar lenni, a kisfiú, mint az apja. Aztán, amikor serdülő lesz, nagyon sokszor egyáltalán nem akar olyan lenni, mint az apja. Vagy olyan, mint az anyja. Aztán később egyáltalán nem. Csak zárójelben jegyzem meg, az természetes kamasz gyerekeknél, hogy nem a szülők az első számú példák. Akkor ők keresik a követhető példákat a környezetben. De ha jó volt a kapcsolatunk a korábban, akkor később azon azért visszatér. Azért később eljön meghallgatni az öreget. Még az is lehet, hogy nem gondolkodunk ugyanúgy bizonyos dolgokról, de maradhat jó a kapcsolatunk. Na most kisgyereknél nagyon fontos, hogy ahogy beszélünk egymással, vagy ahogy viselkedünk egymás felé, főleg a házastársunk felé, meg mások felé is, akár idegenek felé, hogy az követhető legyen. Na hát ez egy szép fotó, szintén az internetről. Itt úgy tűnik, hogy apa és fia valahogy harmonikus egységben vannak. Nem tartom valószínűnek, hogy a fiú vezeti rá az apát az olvasás szeretetére, talán inkább fordítva, vagy legalábbis ez volna a természetes dolog. Gyerekünk mintát vesz rólunk, akár akarjuk, akár nem, de legyünk tudatosan jó példák. És itt is hadd álljon egy bibliai idézet, ezt ugyan nem a gyerekneveléssel kapcsolatban írja Pál, azt írja Timóteusnak, kedves tanítványának és munkatársának, hogy légy példája a hívőknek. én gondolom, nem erőszaktétel ez Isten igéjén, ha kibővítem azzal, hogy légy példája a gyerekeidnek is. Miben? Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban, pont ezekben, pont ezeken a területeken. Gyerekünknek ne legyen nehéz tisztelni minket. Én ismerek gyerekeket, akik képtelenek tisztelni a szüleiket. Hát hogy tiszteljen, amikor megcsalta az apámat? Hogy tiszteljem, amikor egy szeszkazán lett belőle? Nagy fájdalmak ezek a gyerekek életében, felnőtt korukban is. És hát végül eljutottunk az értékrendhez. Ez egy érdekes kép. Dávid királyt ábrázolja. Hát nem tudom, Dávid mit szólna, ha látná, lehet, hogy föl lenne háborodva. De hát abban az időben még nem volt tükör, úgyhogy hát honnan tudhatná, hogy nézett ki. Lehet, hogy pont így. De hát ott van a hárfa a kezében. És ő nem csak jó király volt, hanem költő is. A zsoltárai fönnmaradtak, és ami leginkább jellemezte őt, hogy ő nagyon szerette Istent. Egyik zsoltárában éppen azt vallja Istennek, hogy szereteted az életnél is jobb. Milyen volt Dávid értékrendje? Hát ki lehetne kutatni, nem olyan könnyű feladat, de hogyha koncentrikus körökkel ábrázolnánk, akkor én azt gondolom, hogy a középső körben Isten lenne. Hiszen az ő szeretete az életnél is jobb. Aztán lennének más dolgok is, amik neki fontosak voltak, például, hogy győzzön a csatákban, meg hogy tiszteljék őt, meg hát szerette a csinos nőket, itt csúsztatta előtt csúnyán a sátán, de akkor is Istenhez tudott fordulni. Én sokáig nem értettem, hogy az 51. zsoltárban hogy írhatja azt, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Ezt mondja Istennek. Hát te, Dávid, hát hogy gondolod? Hát elcsábítottál egy asszonyt. Megöletted a férjét. Hát te nem csak Isten ellen vétkeztél. De azt hiszem, hogy Dávid megértette azt, hogy minden bűn, amit emberek ellen elkövetünk, elsősorban Istent sérti. Nátán próféta, amikor őt felkeresi, meg is mondja, okot adtál Isten ellenségeinek a gyalázkodásra. Na de most nem Dávidot elemezzük, hanem azt igyekszünk megérteni, hogy mit jelent az érték. Ez a kis szócska, hogy szív, ha nem arra a pumpára gondolunk, amely a mellkasunkban lüktet, és az a feladata, hogy a vérkeringésünket fenntartsa, átvitt értelemben a szív, értékrendünk centruma. Nem érzelem központ. Tulajdonképpen egész személyiségünk centruma, legalábbis a döntéseink kiinduló pontja. Ezért mondom, hogy az értékrendünké. Döntéseink sorozata, más szóval az életvezetésünk értékrendünkből ered. Életünk pedig gyermekeink előtt zajlik, döntő hatással lesz rájuk, hogy adott esetben hogyan döntünk. Dönthetünk korunk fogyasztói életszemléletének megfelelően, vagy a Biblia maradandó értékeinek megfelelően. És itt megint élesre állítja a kérdést maga az Úr, itt a hegyi beszédre gondolok, amikor arról beszél, hogy milyen kincseket gyűjtsünk, milyen értékeket, hogy mi a fontos. Hogy nem egy példázatában. A kereskedőnek érdemes volt mindenét eladni egy igaz gyöngyért. De az Isten országáról beszél. Ér annyit az Isten országa neked? Hogy mindent odaadj érte? A gazdag ifjúnak nem érte meg. Ő úgy gondolta. Nagy vagyona volt. Most hát döntünk, amikor az időnket osztjuk be, döntünk, amikor kiadjuk a pénzünket, döntünk, amikor a programunkat alakítjuk, mindig döntünk. És a döntéseink mögött az értékrendünk áll. Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. A szív szót így használja. A példabeszédek könyve is, vagy a másik igében szintén a példabeszédek könyve, amikor azt írja, hogy minden féltett dolognál jobban óvd szívedet, mert abból indul ki minden élet, az életvezetésed, a döntéseid sorozata. Döntésünk attól függ, hogy kié a szívünk. Kié a szívünk. A napokban nagyon megdöbbentem, voltam egy társaságban, ahol megjelent egy számomra ismeretlen arc, most nem mondom meg, hogy ki. Honnan ismerem? Hát a tévéből. Elítélték, nem tudom mennyi évre. Nagy gazember volt. És úgy mutatták be, mondta az illető a nevét, testvérünket, aki átadta a szívét az Úr Jézusnak. Számomra megdöbbentő volt. De gondolom, ugyanilyen megdöbbentő lehetett például a damaszkuszi keresztényeknek, amikor kiderült Saulusról, hogy megtért. Vajon igazán megtért ez az ember? Vagy csak alakoskodik, hogy közénk férkőzzön, és lebuktasson minket? Nem tudom, megfordult ez a fejükben, én attól tartok, hogy igen. De kellett valaki, aki jót átérte. Hát Isten előtte elküldte hozzá azt a szelíd Anániás nevű tanítványt, aki imádkozott vele, és akkor újra látott. Mi történt azzal az emberrel, vagy mi történt Saullal? A szíve változott meg, az értékrendje változott meg. A Filippi levélben így számol be róla, ami nékem nyereség volt, az kárnak ítélem. A Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Értékrend változás történik. Minden újjászületés alkalmával. És akkor ezek után mélyítsük egy kicsit az értékrend fogalmát. Tulajdonképpen, ami eddig elhangzott, elég volna egy estére. De ugye még nem akartok aludni. Akkor még maradjunk. Érték előnyben részesítés, vagy idegen szóval preferencia. miért többet a pénz, vagy egy bensőséges kapcsolat. Vannak itt fiatal házasok, úgy látom, ugye szeretsz találkozni vele. Na és lemondasz a találkozásról, hogyha adnak egy kis pénzt, ennél többet is. Vagy még többet. Melyik a fontosabb? Na jó, vele találkozom később is. De a pénzt most kérem. Érdemes átgondolni a döntéseinket minden tekintetben. Mert ő meg nagy költőnk. Egyik verse világos megfogalmazása az értékrendnek. Ábrázolni fogom itt koncentrikus körökkel, hát ez ugyan inkább ellipszis, akkor koncentrikus ellipszisekkel. A középsőbe ez van beírva, hogy szabadság. Vajon mi lesz a következőbe? Szerelem. És a harmadikba? Élet. Melyik versről van szó? Hát csodálom, hogy nem kórusban mondjátok. Szabadság, szereleme, kettő kell nekem. Szerelemért feláldoznám az életet, szabadságért feláldoznám szerelmemet. Na, értékrendjének három centrális, három központi tényezőjéről val. Nyilván ő is szeretett élni, de azt vall ebben a versben, hogy a szerelem az többet ér az életnél. De volt valami, a szabadság, ami mindent fölülmúlt. Még a szerelmet is. Nekem úgy tűnik, hogy az élete igazolni látszik ezt az értékrendet, ugyanakkor más versei alapján még további köröket vagy ellipsziseket lehetne ide rajzolni. Például a következőbe beírnánk azt, hogy édesanyám, hiszen egész úton hazafelé azon gondolkodott, hogyan szólítsa rég nem látott anyját. A következő körbe beírnánk esetleg, hogy alföldi táj, nem járt eleget Tolna megyében. Ugye, mert lenn az alföld tengerség vidékén, ott vagyok hon, ott az én világom. Következő körbe beírnánk, hogy Tisza, hiszen nyári napnak alkonyulatánál megállik, kanyargott Tiszánál. Egy korai versét úgy kezdte, hogy gondűző borocska mellett jobb, vígan illan életem. Esetleg azt is beírnánk egy körbe, hogy gondűző borocska, bár I.S. Gyula azt írja róla, hogy nem bírta a bort, ez csak olyan költői hősködés lehetett. Mindegy. Ebből a példából világosan értjük, hogy mit jelent az érték, pszichológiai és pedagógiai fogalma, és hogy mi az, hogy szív. Petőfi szívügye a szabadság, értékrendjének centruma. Életvezetésünk, döntéseink sorozata, igen. Na, pedagógusok jól ismerik a Maslow piramist, most nem akarok itt sokat időzni, ez arról szól, hogy hogyan rétegződnek a motivumaink, az indítékaink, születünk a biológiai szükségletekkel, ugye először enni kell, meg jót aludni, utána biztonságban élni, aztán később meg gyöngétséget, szeretetet tapasztalni, majd elismerést, végül a csúcson ott van az önmegvalósítás. Hát ez a maszlói humanista pszichológiai elmélet. De ugyanezt nézzük meg ezen az ábrán, másképp ábrázolva, hogy a pszichés fejlődés a vízszintes tengelyen, a szükséglet ereje a függőlegesen, megjelenik születéskor a testi szükségletek görbéje, aztán a biztonság utáni vágy, a gyengétség utáni vágy, az elismerés vágya, majd az önmegvalósítás. Azért szeretem ezt az ábrát, ami egyébként egy német keresztény pszichológusnak, Dieterichnek a könyvében láttam, mert kifejezi azt, hogy minden életkorban az összes szükséglet megvan. De az a kérdés, hogy melyik az uralkodó. Na de találtam én a német irodalomban egy karikatúrát is. Lépcsőkön ábrázolja a Maslow piramist. Itt van a testi szükségletek, a táplálék. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. Ismerjük ezt? Dalt. Nem fogjuk elénekelni. Aztán a védelem, azaz a biztonság, a gyöngétség, hát kissé kopaszodó vőlegény, de nagy a szerelem, mely szívek is vannak, majd az elismerés, ugye vállonveregetés, majd az önmegvalósítás, na de hogyan tovább? Hát itt nincs tovább. Csak a hív embernek van tovább. Miért hajtunk ezekért? Melyik fejlődési állomáson reked meg, mert ezeken meg lehet rekedni. Nagyon sokan megrekednek itt. Az az enyém, amit megeszek, mondja. Más nem is kell, az kell. Meg a komfort. Vagy legyünk biztonságban, és biztosítják még a biztosító társaságukat is. Van 1000, meg 1001 lakat mindenütt, meg többféle biztosítási szerződés. Aztán a gyöngétség, hát szép a szerelem, meg az elismerés, hát azért hajtok, na és azután. És önmegvalósítás, most végre önmagam vagyok. Hát ezeket egy kicsit részletesebben is megnézzük. Az alsó szint testi szükségletek, itt esznek, isznak, de nekem eszembe jutott egy Vörös Sándor vers, ez az operettdal. A Vörös Sándor vers is rögtön következik, hogy miért álltak meg ezek az emberek ezen a szinten. Talán kiskorukban nem kaptak eleget enni, és most pótolják, vagy valamilyen más hiányukat igyekeznek így pótolni? Nem tudom. Na ez a Vörös Sándor vers csak egy részlet. A vers címe Parajnézisz. Tehát ugyanaz a címe, mint Kölcsei egyik írásának, amit az unoka öcséhez írt. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdanában a tökére vágytál, ma a boldogsággal is beérnéd, de még azt sem képzeled nagyobbnak, mint hogy gyomrod bírja marcsa főztjét, evésivás, hogy ágyékod bizseregni tudjon, szex, s otthonodban legyen némi limlom, mit tiédnek, birtoknak becézhess. Aki városban él, átélt néhány lomtalanítást. Ismerős? Mi történik olyankor? Alkonyattájt megjelennek autók, néha utánfutóval, vagy kis buszok, és a lomok egy része pincét cserél. Nem tudja még, mire fogja használni, de valamire jó lesz. Hát egész jól néz ki. Hát mi néhányszor költöztünk, most nem is olyan rég, és kiderült, annyi lomunk van, de nem értünk rá selejtezni. Hát most azért megy többek között lassan a berendezkedés, mert mindent áthoztunk. Szörnyű. Megszabadulni? Lehet. Hát egyszer majd elköltözünk abba a hazába, ahol már nem kell cipelni semmit. De minden készen lesz. Na most, ha igazán az az érték, akkor a döntéseink is annak megfelelően alakulnak. A biztonság. Hát itt néhány biztosított társaságnak a logóját látjuk. Mindenki kiválaszthatja a kedvencét közülük. És kőműves kelemen értékrendje. Hát az meg milyen volt? Félvéka ezüst, félvéka arany a centrumban. Ismerjük ezt a gyönyörű népballadát, ugye? Arról szól, hogy félvéka ezüst, félvéka arany nagyobb érték, mint egy feleség. Vagy nem erről szól? Hát erről szól. Úgy kezdődik, hogy 12 kőműves létrehozott egy vállalkozást. Hiszen az van az elején, hogy 12 kőműves eszetalakodék Magos Dévavárát, hogy fölépítenék. Hogy fölépítenék, félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Föl is vonultak. Magos Dévavárnál meges megjelöntek, Magos Dévavárhoz heza is kezdődtek, de valami baj volt, mert amit raktak délig, leomlott estvére, amit raktak estig, leomlott röggelre. Hát valamit tenni kell. Összehívták az értekezletet, ott született egy határozat. 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb jő ide, fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem gorombá, dobjuk be a tűzbe, annak gyönge hammát, keverjük a mézbe, avval állítsuk meg Magos Dévavárát, csak így nyerhetjük el annak drága árát. Kőműves Kelemen szerette a feleségét, nagyon kétségbe volt esve, amikor észrevette, hogy pont az ő felesége közeledik a hintóval, imádkozott is, de hiába, nem állt, mert nem törte ki a lábát a négy ló, nem vetett szakát a hintó négy kereke, megérkeztek, és tudjuk a balladából, hogy a kicsi fiú is ráment. Itt van a befalazott asszony, nagyon szép kép, a interneten találtam, nagyon jellemző, hát kár volt azért az asszonyért. Szerintem sokkal többet ért, mint amit ugye még osztozni is kellett 12 felé a nyereségen. De hát világos, hogy mi minden múlik valóban. A bálványaink, a pénzbálvány is ember életet követel. Igen, beszélünk arról, hogy az ókorban volt emberáldozat. Volt. Ma is van. Csak másképp. Nem ölik meg, legalábbis úgy nem égetik meg, de úgy, hogy belekezd egy haldoklásba, mert magára hagyják, mert nem foglalkoznak vele. Úgy igen. Meg úgy, hogy gyűlölködnek és egymást ölik. Úgy igen. Biztonságban érzem magam, ha van elég pénzem. Ezt mondja az az ember, aki az anyagiakért hajt, mert ez jelenti számára a biztonságot. Miért állnak meg ezen a szinten ezek az emberek? A belső béke hiányát pótolják anyagi biztonsággal? Igen, lehet ideig, óráig. Önmagukat féltve nem jut erejük másokkal törődni. De csak gondoljunk bele, még ha nem is lennénk keresztjének. Mitől boldog valaki, ha boldog? Attól, hogy vannak, akik szeretik, és akiket szerethet. Az anyagiak valóban nem tesznek senkit se boldoggá. És Jézus Krisztus követésében megfordul a sorrend, az érték sorrend. gyöngétség. Igen, itt teljesen helyén való. Az anya a kisbabával. És felnőttként szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Én azt hiszem, hogy Adinak nagyon hiányzott valami vagy valaki. Őróla nem tudjuk azt, hogy rossz lett volna a gyerekkora. Egyáltalán nem ismerjük a gyerekkorát. József Attiláét ismerjük. De néhány utalás Adi verseiben azért ezt jelzi valamennyire. Aki ezen a szinten megáll, az infantilis. Vagy talán üres a szeretet tankja. Vagy lehet, hogy ez a kettő ugyanaz, azért infantilis, mert üres maradt a szeretet tankja. Átélte esetleg az gyerekkorában, hogy a szüleim nem szerettek, eldobtak, vagy nem dobtak el, de nem foglalkoztak velem, gyilkolták egymást, aztán elváltak, senki sem töltött fel szeretettel, üres vagyok. Sok ember szenved ebben, és erre a témára még vissza fogok térni holnap után délelőtt. Krónikus szeretetésségben szenvedek. Ezért nem akar felnőni, mert nem vállal felelősséget másokért. Ez a háttere, legalábbis az egyik háttere a szingli jelenségnek. Halogatja a házasságkötést, meg egyáltalán el akarja halasztani. Ugyanez a háttere a papucsférnek. Hogy szólítja a feleségét? Anyukám. Megvegyük. Elmenjünk oda. Na, nem biztos, hogy ez áll a háttérben, lehet, hogy csak egy szokás, senkit se akarok megbántani, de azért érdemes átgondolni. A szingli és a papucsférj azonos gyökérről fakad. Erre érdemes odafigyelni. Természetesen a jelenlévő férjek nem papucsférjek. De én hallottam egy mennyei anekdótát, ne keressétek, a Bibliában nincs benne. Mennyországban van két kapu. Az egyik kapu felirata valódi férjek. Ott egy ember áldogál. A másik kapu felirata papucsférjek. Ott hosszú sor kígyózik. Nosza, egy mennyei riporter rögtön odalép ahhoz az egyhez, megszólítja: uram, hogy lehet, hogy ott olyan sokan állnak? Ön miért állt ide? Az illető vállaton azt mondja: nekem a feleségem mondta, hogy álljak ide. Na hát ez természetesen nem rólunk szól, ugye? Elismertség, érvényesülés vágya. Hát ez egy kigyúrt fickó, rengeteg energiát fektet abba, hogy izmos legyen, de háttérben lehet, hogy az áll, hogy nem voltam fontos senkinek, a szüleimnek nem volt rám idejük, hát majd én megmutatom, hogy érek valamit, nem tudtam megfelelni az elvárásaiknak, hát majd megmutatom. Jellemzi az ilyen embert a teljesítménykényszer, mindig maximálisat akar produkálni, a versenyszellem, legyőzni másokat, megelőzni másokat. Én azt gondolom, igazán nem boldog. Hát ez a kigyúrt fickó is egyszer megöregszik. És akkor már nem lesz olyan erős. Akkor tragédiaként éli át azt, hogy megöregedett. Pedig az öregség nem tragédia, csak egy állapot. Jó néhány évvel közelebb a mennyországhoz. Úgyhogy ez jó. A korszellem mulandó értékeket kínál. Korunk embere jólétre, biztonságra, szeretet éhsége kielégítésére és érvényesülésre vágyik. A Maszló piramis lépcsőfokai. Mi ez? Ilyen lehetett az az aranybórjú, amit a pusztában Áron a nép kérésére készített, miután összegyűjtötte az Egyiptomból hozott aranyékszereket. Pénz és jólét, ezt jelképezi. És ez Fortuna, a jó szerencse istenasszonya az ókorban. Ez egy római császár. Ők is Istennek kiáltották ki magukat, legalábbis egy részük. A hatalom az Isten. És ez Bacchus. Bacchus a szerelem, a mámor istene. Élvezd az életet. Hát ezek a célok istenek, rabul ejtenek, és kifosztanak. Ezek istenek, mégis halandók. Mit várunk tőlük? Ezek közül melyik áll? Tulajdonképpen mindegyik. Csak nem úgy, ahogy az ókorban. Lejárt az idejük, de a sátán nem hajlandó engedni. Tombol. A mi korunkban tombol. Isten az, egyedül az élő Isten, akitől boldogságot, segítséget, gyógyulást, megoldást, és lehetne folytatni, várhatunk. És ezek az istenek is azért istenek, mert azok isteneknek tartjuk őket, és ezek cserében valóban áldozatot követelnek, bensőséges kapcsolatot, Kőműves Kelemen esete, van, aki az egészséget teszi az oltárra, van, aki a becsületét. És mit mond Isten? 10 parancsolatot ábrázolja ez a két kőtábla, hogy milyen volt az eredeti, hát azt nem tudjuk. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Érdemes ide beidézni azt is, ami kimaradt az írásból. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Vagy egy kicsit mai fordításban, én vagyok az Úr a te Istened, aki kiszabadítottalak az egyiptomi rabszolgaságból. Az eredeti szövegben az Úr helyébe Jahve szent és titokzatos nevét kell behelyettesíteni, de nem írták le. És ha ezt tudjuk, akkor eszünkbe juthat egy másik történet, amiből kiderül, hogy már a 10 parancsolatban az Ószövetség Jézusra mutat. Hiszen Jézus születése előtt az angyal Józsefnek azt mondja, Jézusnak nevezd, Jehosuahnak nevezd, ez azt jelenti, hogy Jahve a szabadító, mert ő szabadítja ki népét annak bűneiből. Ismerjük a szöveget. Egyiptom földrajzi hely volt akkor is, ma is az. Ugyanakkor a Bibliában nem csak földrajzi hely, hanem Sodomával, Gomorával, Babilonnal együtt a bűn országának a jelképe. Tehát onnan is kiszabadít minket Jézus. És hát népünk esélye, fennmaradása az, ha megváltozik az értékrendje, ha hátat fordítunk a bálványainknak, pénzbálványnak, a szerencsebálványnak és a többinek, és észrevesszük azt, hogy miről beszél az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy a kereskedő egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy és eladja mindenit, amilyen van, és megvásárolja. Az Isten országáról beszél ekkor. A megváltozott értékrendből fakadhat az erkölcsi megújulás, és az erkölcsi megújulásból a gazdasági felemelkedés. Addig nem lesz. Én nem vagyok közgazdász. De úgy tudom, van néhány közgazdász, aki ezzel megközelítőleg gondolkodik. Nekem néha úgy tűnik, amikor hallgatom Bogár Lászlót, mint ha valamit ebből megsejtett volna. Fordulj el a bálványoktól, térj vissza az élő Istenhez. Na, kihagytuk az önmegvalósítást. De nem marad el. A humanisták nagy álma. Miért a humanizmus nem azonos a kereszténységgel? Mi a különbség? Az, ami a geológia és a teológia között. Föld és ég. Tudnik, a humanizmus emberközpontú, a kereszténység Krisztus központú. Óriási különbség. Kibontakozni és élni akarok, ne gátoljon ebben senki. Ezt hirdeti az önmegvalósító, ne gátoljon se az iskola, se a szüleim, se a szabályok. Keresem önmagam, igaz, hogy nem találom. Mit mond az Úr Jézus? Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti. De aki elveszti értem is az evangéliumért, az megtalálja. Az önmegvalósítás, a bennem rejlő lehetőségek kibontakoztatása eredetileg ezt jelenteni. De hiszen ez csak másokkal kölcsönhatásban, velük együtt működve valósulhat meg, és értük dolgozva. Tehát nem úgy, ahogy az előző ábrán látjuk. Ezt pedig csak az Úr Jézustól lehet megtanulni. És itt van az az ige, amit az előbb idéztem. Ezt tanítja a Biblia. Kérdés, megint csak egy döntés. Uralkodni akarsz, vagy szolgálni? Hát hogy? Kérdés ez? Hát persze, hogy uralkodni. De mit mondott Jézus? Jézus azt mondta magáról, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgálja, és adja az ő életét váltságul sokakért. Odaadta az életét. És így történt meg az, amit a Filippi 2 olyan gyönyörűen ír, amikor idéz egy őskeresztény himnuszt, hogy majd minden térd meghajol előtte. Vagy lényegében ugyanerről számol be a zsidókhoz írt levél eleje, amikor Jézus Krisztus szolgálatáról beszél. Az édenkerti emberpára humanista lázadók uralkodni akartak, de rabszolgákká lettek. De hogyha szolgálni akarsz, akkor eljön a kegyelem. Talán sokan ismerik Reményik Sándor szép versét, akkor magától megnyílik az ég, és ez a magától, ez a kegyelem. Önmegvalósítás? Nem. Megvalósul a hívő emberben az az ember, akit Isten tervezett. Aki eredetileg is volt az ember, mielőtt hátat fordított Istennek. Mert az Édenkertben az történt, nem arról van szó, hogy ettek egy gyümölcsöt. Az a jelkép azt fejezi ki, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe, a jó és a rossz tudásának a fájáról van szó. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi erkölcsös és mi nem, mi jó és mi rossz. Nekünk ne Isten mondja meg. Na ez a lázadás Isten ellen. Na most nem képes újjászülni a gyermeket, sem a pedagógus, sem a szülő. Hamarosan be fogom fejezni. Úgyhogy nézzünk meg majd két jelenetet, egy iskolait is, meg egy családit is, de a személyiségére hatni tud a pedagógus is, és a szülő is. Aki gyermeket nevel, akarva vagy nem akarva, a saját értékrendjét is átadja. Ki tud jól, bibliai módon gyermeket nevelni, akinek magának is bibliai értékrendje van? Enélkül nem fog sikerülni. Így van ez az osztályban, és így van ez a családban is. Értékrendje, gondolkodásmódja, világlátása is átmegy a pedagógusnak és a szülőnek a gyerekek lelkébe, a tanteremben csak úgy, mint családi körben. Én nagyon szerencsés voltam annyiban, hogy volt olyan tanárom a középiskolában, aki akkor nem beszélhetett a hitéről, de átsugárzott. Pedig orosz tanított. Később megtudtam, hogy eredetileg magyar-német tanár volt. Aztán áttalpal. És aztán azt is megtudtam, amikor jobban megismertem, hogy valamikor az evangéliumi diákmozgalomnak volt egyik vezér alakja diákkorában. De hívő ember volt az osztályban. Nem képes újjászülni a gyermeket, sem a pedagógus, sem a szülő, arra csak Isten szent lelke képes. Az élő hit Isten ajándéka, de be tudjuk mutatni a valódi és maradandó értékeket a mulandókkal szemben, ezzel előkészítjük a talaj az ige magja számára. Na ez azt ábrázolja ez a kis rajz, vagy színes rajz, vagy festmény, hogy a magvető az igét hinti. Most már nem így vetnek, de valamikor így történt ez. És hát minden hívő embernek Istentől kapott kötelessége, hogy hintse az igét. Szóval is, és élettel is. Ez pedig egy jelenet a hegyi beszédből, ahol Jézus éppen az értékrendről szól, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemésztés, ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Csak hogy félreértés ne essék. A mennyei kincsek gyűjtése nem akkor kezdődik el, amikor majd a mennyországban leszel, hanem most. Mert a hívő ember már most a mennyországban van. Ezt úgy értem, hogy a mennyország lényege az élő kapcsolat az Úrral. Majd az örökké valóságban ez kiteljesedik. Most egy olyan mennyországban élünk, amelyet körülvesz a pokol. Igen, mert látjuk az embereket, magatartásukat, halljuk a híreket, csupa szörnyűségről érkeznek a hírek. De nekünk van élő reménységünk, mi várjuk azt az országot, amelyben igazság lakozik. És várjuk. Én úgy tudom, hogy az advent jelentése eljövetel. Nem várakozás, eljövetel. Az Úr Jézus eljövetel. Maradandó értékeket csak az képes közvetíteni, aki maga is maradandó értékekhez igazodik. És hát jó hír, hogy vége ennek a hosszú előadásnak. Én köszönöm a türelmes figyelmet, hogy kitartottatok. Holnap azért igyekszem rövidebbnek lenni, mert csoport következik utána, hogy arra is jusson idő, meg nem is lesz ilyen monumentális téma, mint ez.